Szép napot mindenkinek, már is folytatódik a Pont Jókor. Vendégeim továbbra is dr. Fábry György, az ELTE PPK egyetemi docense, és Diószegi Szőcs Máté, a középiskolai ranglistán első helyeken lévő egyik elitiskola tanára, és az iskolák rangsorolásáról beszélgetünk, illetve arról, mit üzennek ezek a rangsorok, hogyan lehetne jól olvasni. Erről lesz egyébként egy rendezvény, a CEU Határtalan Tudás rendezvény sorozat következő programja, január 24-én lesz, ahol egyébként Fábry Györgyel lehet is találkozni. Lesznek kerekasztal beszélgetések, de kötetlen beszélgetés is, amennyire jól tudom. Tehát arra tértünk ki, hogy ezeken a ranglistákon nyilván évek óta bizonyos szempontból tartják a helyüket bizonyos iskolák, amelyek amúgy hosszú évek alatt építették fel azt, hogy erre a helyre bekerüljenek. Na de mégis mit jelentenek ezek a rangsorok, mit üzennek a szülőknek, milyen elvárást támasztanak a szülők ezek után maguk felé, az iskola felé, és úgy egyáltalán ki hova kerülhet be, nyilván ez is egy fontos kérdés. Máté említette, illetve mind a ketten mondtátok, hogy azért nagyon meghatározó a családi háttér, ahonnan érkeznek a gyerekek az iskolába, mert hogy milyen a motiváltság, mi az, amit a szülő ki tud kompenzálni adott esetben, és már egy csomó bizonyos szempontból elferdült vagy hamis adat keletkezik ezekből, mert azt nem tudjuk meg, hogy az iskola mégis mit szerintem, nekem ez jött le, hogy azt pontosan nem tudjuk meg, hogy az iskola mégis mitől elit, a tanáraitól, a gyerekeitől, vagy azt, amit ezek a tanárok és gyerekek együtt létrehoznak, de az biztos, hogy meghatározza az életet, és nagyon nagy stresszt tesz ez egyébként a szülőkre is, én azt gondolom, hogy főleg akkor, hogyha arra motiváltak, hogy ebbe vagy abba az iskolába kerüljön be. Nekem az is fontos kérdés, hogy ugye arról beszéltünk, hogy jó lenne tudni a módszertan, tehát nekem az is fontos kérdés, hogy benne van-e, megtudható-e, hogy az iskola hogyan segíti azt a gyereket. Tehát, hogy kiderül-e, hogyha oda megy egy gyerek, akármilyen képességgel, mert nekem a fejemben az van, hogy az a jó iskola, amelyik megtart, felemel, kihozza a legjobbat, és elvisz egy olyan helyre, ami majd az álmaimat.
Nem tudja, mert az ilyen egydimenziós rangsoroknak az egyik problémája az, hogy egyáltalán nem biztos, sőt, biztos, hogy nem minden gyereknek jó mindegyik iskola. Tehát például, ahol én tanítok, az körülbelül tudom, hogy milyen típusú gyereknek jó, és milyen típusú gyereknek nem jó, és a gyerekek sokfélék, tehát ez a...
A típus alatt azt érted, hogy mennyi figyelemre van szükségre, mennyire képes önállóan stressztűrő működni,
stressztűrő, monotonitástűrés. Monotonitástűrés az például fontos, egyfajta ilyen normakövetés az fontos. Nyilván ez például, hogy mondjak ilyen mizéket, konkrétumokat, mondjuk, hogy mekkora egy iskolában az osztálylétszám. Hát van, amelyik gyereknek, mondjuk, ha berakjuk 32 gyerek közé, akkor az nem fog menni. Nem fog megszólalni 31 másik gyerek előtt, soha nem fogja magát föltalálni. Még ha beraknánk 12 fő közé, akkor ott ő nagyon boldogan szépen kivirágozna. Van, amelyik gyereknek pont, hogy jót tesz. Van, amelyik gyereknek jót tesz a verseny. Van, amelyik gyereknek rosszat tesz a verseny. Uh-huh. Tehát, hogy van, amelyik gyereknek nagyon szüksége van a keretekre, és pont, hogy arra van, tehát, hogy attól fog jobban teljesíteni, ha megvannak a nagyon szigorú keretek, van, amelyik gyereknek kifejezetten blokkolja a teljesítményét a keretek, tehát hogy ezeket mind nem tudjuk meg belőle.
Szóval ez egy kicsit olyan, hogy egy ilyen hasonlatot mondjak, mint a manapság divatos kifejezés, a személyre szabott orvoslás, ugye? Tényleg az lenne az ideális, hogyha valami betegsége van, akkor bemegyek az orvoshoz, aki az egészet látja, hogy milyen vagyok, a kortörténetemet, és hiába a lábam fájdő, azért tudja azt, hogy volt valamikor egy fogfájásom, aminek a gyulladt idege valahol van, és akkor egyébként a genetikai térképem is ott van előtt, és minden egyéb. Ehhez képest ugye beveszünk egy aspirint, mert hogy vannak ilyen egyszerűsített helyzetek. Nyilván ez most egy feszített hasonlat volt.
De ezt szerintem nagyon láttatja.
Csak azt akartam mondani ezzel, hogy valóban a rangsorok nagyon sok mindent nem tudhatnak. Valóban egy nagyon jó esetben két-három dimenziós, akkor már egy nagyon jó esetről beszéltünk. Éppen ezért nagyon fontos, hogy az előbb mondtunk, tudjuk azt, hogy hogyan kell olvasni őket, de még egy dolog nagyon fontos, hogy azért azzal tisztában kell lennünk, hogy a továbbtanulók egyetem esetében egészen biztos, de a középiskoláknál még inkább a továbbtanulást a rangsorok maguk csak nagyon kis részben határozzák meg. Tehát a családi determináció, a családi háttér az nem csak azt dönti el, hogy bekerülöd-e, hanem azt is, hogy egyáltalán miben gondolkodhat. Gondoljuk csak a regionalitásba. Tehát a budapesti élgimnáziumoknak, elit gimnáziumoknak a diák összetételében, most nincs pontos adat nálam, de azért a budapesti gyerekek, vagy Budapest környéki gyerekek finoman szólva is felülreprezentáltak. És ezzel még nem mondtam semmit. Ugye nem életszerű azt mondani, hogy az országnak egy távolabbi pontjából tömegesen fognak ezekbe az iskolába tanulni, mert nem fognak, mert egyszerűen utazás, kollégium sorolhatnám
tovább. Hát meg eleve az általános iskolájuk nincs azon a rangsorban, ami miatt ezt bekerülne
persze,
ide.
Tehát én, nem az általános iskolán múlik, ez, hogy kikerül be.
Örömmel hallom.
Nem azon múlik. Én csak egy elemet mondtam, tehát csak egy földrajzi elemet, és még sok mindent lehetne mondani. Tehát itt azért nagyon sok minden eleve meghatározott abban, uh-huh. hogy ki miben gondolkodhat egyáltalán személyes érdeklődéstől kezdve, vagy éppen ez az egyéniség. A szülő nagyon rosszat tesz, én nagyon rangsorokat csinálok, és mindig elmondom, nagyon rosszat tesz az a szülő, aki csak a rangsor alapján akar választani, mert akkor az fog történni, hogy a gyerekét félreviheti. Mert lehet, hogy egy intézmény az első helyen van, vagy a második helyen van, de annak a gyereknek nem jó az az intézmény. Ezek miatt, a tényezők miatt például, amit tanár úr itt mondott. Tehát magyarán én csak azra utalok, hogy a rangsoroknak a hatóköre, az, hogy mit tudnak egyáltalán teljesíteni, azzal érdemes tisztában lenni.
Na, de ez az akkor, amiben kell segítség, mert pontosan, amit Máté elmondott, igen, az egy nagyon fontos, hogy előbb a gyereket kellene látni, a maga teljes valójában, és utána azt, hogy a rangsor szerinti iskolákkal egyáltalán ő passzol-e, csak pont azért, mivel rangsorok vannak, és én valószínűleg ezen lovagolok most már hosszú ideje, hogy ez a szülőknek üzen valamit, hogy ezt kell hozni. Tehát a szülőket is félre viheti, ha nem tudják, hogy kell olvasni. Úgyhogy nyugodtan térjünk rá ki, hogy mit gondoltok, hogy kell ezt jól olvasni.
Csak egy, szerintem magára az iskoláról való beszéd nagyon leegyszerűsödött az utóbbi, mondjuk 10 évben biztos. Tehát valahogy, ahogy hallgatom, hogy beszélünk a nagy közvéleményben, hogy beszélnek iskoláról, én iszonyú leegyszerűsítő kérdések lettek, ráadásul minden ilyen pártpolitikai kérdéssé vált, tehát nem lehet úgy megszólalni, hogy az ne menjen be ebbe a pártpolitikai erőtérbe, és nincs ilyen árnyalt beszédmód az iskoláról, többek között azért, mert maga az oktatáspolitika egy egyszerűsítés felé ment. Tehát mi történik? Ugye ilyen egyenlősítés van a iskolák terén, óriási központosítás van, nyilván ezeket nagy központokból igazgatják, tehát, hogy afelé menjünk, hogy nincs is semmilyen igény sincs, szándék sincs arról, hogy úgy beszéljünk árnyaltan, tehát mondjuk te egy elkötelezett szülő vagy, te meg akarod tudni, hogy a körzetedben elérhető mondjuk a első 3 iskola, hogy ezek valók-e a te gyerekednek. Nincs hozzá támaszod, hogy megtud, ha van hozzá kapcsolatod, akkor tehát nyilván, akik engem ismernek, azok fölhívnak. De ilyen is, ilyen a gyerekem, szerinted nálatok. De hát ez, tehát hozzám és a kollégáimhoz az emberek többsége nem fér.
Szóval, hozzá. Amikor elkezdtük csinálni most hát több mint 2 évtizeddel az egyetemi rangsorokat, akkor volt egy nagyon fontos mondatunk szerintem, és ez ide kapcsolódik. Azt mondtuk, hogy nagyon sokan, ugye akkor kezdett el a felsőoktatás kinyílni, csúnya szóval tömegesedni, tehát egyre több hallgató jött. Ez mit jelentett? Ez azt jelentette, hogy kitágult azoknak a körre, akik egyáltalán az egyetem...
Sok rossz kedvű tanult. Én akkor mentem, amikor kinyílt, és nagyon sok rossz kedvű tanárom volt.
De ha társadalomra nézem, ez mit jelent? Ez azt jelenti, hogy nagyon sok olyan család került az egyetemi felsőoktatási továbbtanulás közelébe, akiknek nem volt ilyen információforrásuk. Hiszen korábban egy szűkebb körnél sokkal nagyobb volt az eső, hogy ismertek egy oktatót az egyetemről, ismertek olyan embert, aki ott végzett, és így tovább. Ha tágabb a kör, nyilván nem ismer, valamilyen információt hozzá el kell juttatni olyan módon, amely kellőképpen differenciált, amennyire lehet, és kellőképpen informatív. Annak idején még volt arra idő, én emlékszem, az első rangsorok, amiket csináltunk, például egyetemi rangsorokat, ott valami 31-nehány indikátort használtunk, a hallgatókat kérdeztük meg nagyon sok szempontból, hogy mit gondolnak az egyetemről, mit tapasztaltok, ott mennyire foglalkoznak velük, és így tovább, és nem sorolom. Ma ez leszűkült, egész egyszerűen, amiről korábban beszéltünk, ilyen ma az információ áramlás, nem csak az iskoláról való beszéd silányult el, vagy egyszerűsödött, hanem bármiről való beszéd, ennek ismerjük a mindenfajta média meg egyéb sajátosságot, erről most nem akarok beszélni, mindannyian tudjuk, miről van szó. Tehát magyarán nagyon fontos, hogy valóban az iskoláról is nagyon sematikusan beszélünk és gondolkodunk, az iskola értelméről, munkaerőpiaci szükséglet. Én meghallom ezt, rendszeresen kiugrok az ablakon, mert ugye ez semmit nem mond, mi az, hogy munkaerőpiac, az a munkaerőpiac, amely egyébként kvázi majdnem 5 évente változik alapvetően, ennek a szükségletére készítsen fel egy iskola, mert önmagában 4 évig tartunk egy középiskola vagy egyetem. Tehát magyarán itt az árnyalt beszéd az valóban nagyon fontos volna, valóban nagyon beszűkült, tehát amikor a rangsorok használhatóságáról beszélünk, akkor arról, akkor valójában egy felelősségről beszélünk. Kedves szülő, kedves állampolgár, kedves intézményi ember, kedves médiamunkatárs, leszel szíves energiát fektetni benne, hogy körülnézel. Nem elégszel meg azzal, hogy egy listán ott van a 3.-17. helyen, hanem megnézed, mert például még egy dolog történt, az iskolák nagyon sok információt adnak önmagukról. A honlapjaikon, a kiadványaikon, hiszen ők is versenyeznek a diákokért, tehát nagyon sok információt össze lehet szedni, ha valaki olyan kényelmes, hogy csak egy rangsor valamelyik helyzését nézi meg, az azért az ő felelőssége is lesz. Azért, hogy szeretném hangsúlyozni, az ő. Ez egy szülői felelősség, ez egy érdeklődői felelősség, ha úgy tetszik, ez egy állampolgári felelősség, hogy ezt nézze meg. Nyilván a másik oldalról ezt a felelősséget ki kell szolgálni. Azon, hogy legyen ott elegendő információ, legyen korrekt az információ. Tehát én ezt a felelősséget azért nem hagynám ki a beszélgetésünkből.
A szülőnek most már minden területen az ő felelőssége. Az is az ő felelőssége, ha nem tudja, hogy a gyereke hogy áll. Tehát amikor kiderül, hogy hoppá, én ezt nem is tudtam, hogy azért már nem az van, mint a mi időnkben, hogy akkor tudta, ha az ellenőrzőmet látta, és én azt minden nap benhagytam az iskolába. Tehát a szülőnek minden rendelkezésére áll jelen világba, hogy tájékozódjon, legalábbis sok minden, hogy tájékozódjon arról, hogy a gyereke hogy áll, hogy tanul, hogy érzi magát. Mert az is egy felelősség, hogy beszélsz erről a gyerekkel rendesen, meg tudod-e, hogy ő miben van.
Beszélünk egy olyan társadalomról, ahol a társadalom majdnem egy harmada funkcionális analfabéta. Tehát egy olyan társadalomról, ahol az egy harmad, az nem tud értelmezni egyszerű szövegeket sem. Beszéljünk egy olyan társadalomról, ahol most a pedagógus tüntetése kapcsán ugye sokakkal beszélgettem az iskoláról, Magyarországon nem tudnak semmit az emberek, hogy mi történik az iskolában.
Teljesen értem, csak most közben itt beszélgettünk arról a rétegről, amelynek meg elvárása van az iskolával szemben, és te magad elmondtad, hogy tehát akkor ilyen értelemben töredezett, rétegelt nagyon a társadalom, és attól függ, hogy mely rétegnek az igényeit elégítjük.
De azok az elvárások is nagyon fals információkon alapulnak.
Tehát rangsort nem a funkcionális analfabéta fog nézni. Ahhoz el se jut a rangsor.
Ebben nem vagyok. Szerintem pont az, ami eljut. Mert ez megjelenik, tehát ez fölvillanó hír.
Szerinted értelmezi?
Hát mivel itt egy mondatot kell értelmezni, hogy idén a X gimnázium van az első helyen, a másodikon ez, a harmadikon ez, a vidéki gimnáziumban a legjobb helyezést ezért el. Ezt az egy mondatot kell elolvasni, tehát, és ezt olvasni.
Tehát az történik meg, hogy azok számára, akik amúgy se tudnának mást értelmezni, mégiscsak legalább egy információt lesz náluk. Legalább egy. Ha 2 mondatot próbálnánk, most a logikátot viszem tovább, azt már is olvasná. Tehát ilyen értelemben lehet, hogy a rangsor leegyszerűsít, de van, akiknek már ez is egyel több információ, mint amennyi egyébként eljutna hozzájuk. Én egyetértek arról.
Ha befogadja, mert én meg az elére élek, hogy
én azzal egyetértek, hogy persze differenciáltan kellene, persze így és úgy, de az meg egy adottság. A társadalom olyan, amilyen. Ebben a társadalomban kell valamit megpróbálni csinálni. És az például egy nagyon fontos dolog, hogy legalább valamilyen támpontot a rangsorok adnak. És talán van olyan réteg, amelyet ösztönöznek arra, hogy még újabb információnak utána menjen. Tehát én pusztán attól, hogy egy adott társadalmi közeg többet önmagától nem nézne meg, ennyit sem nézne meg. Tehát ha nem lenne ott a rangsor, akkor mi lenne ott? A nagy űr lenne ott.
Hát ez, amit mondtál a viszonyokról, meg a modern kor média helyzetéről, tehát igen, be akarsz abban kerülni élünk. A hírekbe, ilyenekkel lehet bekerülni. Tehát,
ilyen viszonyok között élünk.
Tehát ha előnynek tekintjük, hogy így legalább ennyivel is több szó van az oktatásról, akkor igen. Ha előnynek tekintjük azt, hogy nem tudom, nekem hízik a májam, amikor emberek mondják, ó, te itt tanítasz, hú, azt olvastam a múlt héten, hogy jó iskola, meg rám írnak gratulálni Messengeren, akkor ez egy előny. De hát itt nekem pont a minden nem mindenki, de azért egy nagyon sok szereplő részéről szándék hiányzik, hogy ezen valamit változtassunk, és miközben most a tanárok szerintem beleütköztek abba, hogy a társadalom részben azért aszolidáris velük. Egyrészt, mert ez egy aszolidáris társadalom, másrészt meg azért, mert hogy fogalma sincs, mi történik az iskolában, és amikor én nézegettem kommenteket, meg hallgattam beszélgetéseket, meg ezeket, csomó embernek följöttek a saját szörnyű iskolai élményei, és mondták, hogy jó, hát belőlünk is ember lett, pedig milyen tanáraink voltak, és akkor szóval szerintem itt a tanároknak egyébként dolga lenne, már ha lennének ilyenek, hogy a tanárok, de mondjuk kéne, hogy legyenek, tehát mondjuk itt kéne valami olyan szervezet, amelyik föl tud lépni, és a tanárokat képviselni tudja, akkor például az egyik dolga az lenne, hogy tökre jó lenne megmutatni, hogy mi történik az iskolában, hogy például a 22-26 óra, az nem azt jelenti, hogy valaki 22-26 órát dolgozik, hanem az azt jelenti, hogy mondjuk 50-et dolgozik, ha közepesen csinálja a dolgát.
De én csak amellett érvelnék, hogy ezek mind-mind létező és jogos problémák, tehát valóban ott vannak. Ezeket a problémákat nem az oldja meg, hogy eltörüljük a rangsorokat, hanem ez egy nagy társadalmi építkezés, amiben egy ország adott esetben jó irányba tud menni, meg rossz irányba tud menni. Én most nem akarok róla nyilatkozni, hogy az ország jó irányba vagy rossz irányba, sőt még arról sem, hogy maga a világ az összeomlás felé megy, vagy sem. Nem hiszem a rádióműsornak éppen ez vonat. Tehát én csak egyet tudok, van itt egy realitás. Az a realitás van itt, hogy információkra szükség van, információk különböző mélységű, különböző differenciáltsággal tudnak megfogalmazódni. Nagyon lényeges, hogy az iskolák önmagukról minél többet információt adjanak, ennek lehet egyfajta eleme, kiegészítő eleme, ösztönző eleme, mindegy, minek hívjuk, egy rangsor, aminek számtalan gyengesége van, módszertani gyengesége van, a hatásai ellentmondásosak, van pozitív hatás, meg van negatív hatásra, mit tudunk csinálni, próbáljuk meg a pozitív hatásokat felerősíteni, a negatívokat meg amennyire lehet csökkenteni, kiküszöbölni. Nekem az alapmondatom erre a Cambridge-nek, amelyik nem egy nagyon rossz egyetem a világon, annak alkalmazott az a rektor legyenértékű, őnek volt egy mondása, azt mondta egy konferencián, ott voltam, hogy tudjuk jól, hogy az egyetemi rangsoroknak számtalan módszertani problémájuk van. Ez is rossz bennük, az is rossz bennük. Ezt nem mérik, azt rosszul csinálják, stb. De azért, amikor látom, hogy Cambridge az első között van, jól érzem magam. Szóval azért van egy ilyen hatása is.
Hogyne. Jó, most hírek jönnek, zene és hírek jönnek, és utána folytatjuk a beszélgetést vendégeimmel, dr. Fábri Györggyel, az ELTE PPK egyetemi docensével, és Diószegi Szőcs Mátéval, a középiskolai ranglistán első helyeken lévő egyik elitiskola tanárával, és ha minden jól megy, bekapcsoljuk Szél Dávid pszichológust is. Maradjatok ti is.